Hogyan emlékszik vissza a felszentelésének a napjára, arra a napra, amikor pappá szentelték önt?
Én nagy megelégedéssel, miért? Mert mi pont egy olyan társaságban voltunk, ahol voltak valami adminisztratív okok, hogy szenteletnek-e bennünket, vagy nem. Tehát voltak akkor többen az Erdélyi Egyház megyéből is, akiknek állami, főként állami okból, de ugye ami össze volt kötve az egyházival is, hogy voltak ilyen adminisztratív dolgok, amiért kérdéses volt, hogy felszentelhette bennünket a püspök. De aztán a püspök úr valakinek, az egyik orvosa, saját személyi orvosa azt ajánlotta, hogy püspök úr, hát a szívével van egy kis baj, úgyhogy én azt mondom, hogy ne tessék megvárni azt az időt, amikor minden akadály nélkül fel tudja a következő pap nemzedéket szentelni. Szíveskedjék törődni róluk, hogy előbb legyenek felszentelve, de biztos legyen a szentelésük, mert akkor Romániában nem volt más, aki felszentelje, egyedül a Márton Áron püspök úr.
Tehát önt Márton Áron szentelte.
Ő szentelt, hogy nem.
Hányat írunk akkor, mikor önt pappá szentelték?
62.
És a felszentelés utáni, a papi éveinek a legelejéről, hogyha beszélne. Tehát akkor, mikor kiment az emberek közé szolgálni, hirdetni Isten igéjét, ezekről a kezdeti időszakokról egy pár szó.
Az akkori ordinárius, aki volt ordinárius úr, ő például itt akar tartani káplánjának a bazilikánál, a Bélteki Ferenc. És bár ő jobban volt nagyon hatósággal is, akkor vár az zárt város volt. És úgy volt meghatározva, hogy csak mind a kettőnek a rendőrsége, ugyanúgy, mint a kultusz vonalon, kérem szépen, jóvá kellett hagyni, hogy az ember itt maradhasson. Nem tudta elintézni, akkor nagyon kedvesen azt mondta, József, két hely van, amely most szabad. Az egyik Tenke, a másik pedig Bélfenyér. Azt mondom, tessék nézni, én úgy se ismerem egyiket se, ahova tetszik tenni, oda megyek, és mind a két helyre nagyon szívesen. És akkor kivitt mind a két helyre, de akkor a zöldi vikárius, aki akkor volt a bazilikának a vezető papja, ő akkor beleszólt, és azt mondta, tessék Tenkére tenni. Azt mondja, mert Tenke azt mondja, mégis egy mozgalmasabb hely, sokfelé vezetnek utak, azt mondja, Bélfenyér, azt mondja, bár a szinkatolikus, úgyhogy azt mondja, annak megvan ez az előnye. Azt mondta, de én oda teszem. Na jó, Bandiát én akkor oda teszem. Kivit azért, megnézette, én akkor csak azt mondtam, hogy rábízom, ugye ő az egyházmegyének, hát a vezetője, és ahova akar, oda tegyem. És ő akkor Tenkére tett. Azt mondta, ez bár vegyes hely, mert ott több volt az ortodox, több volt a református is, mint a római katolikus, de azért nem éppen elhanyagolt helye volt a Tenkei plébánia, és nagyon jó hívek volt. És akkor csak oda tettek Tenkére.
Hogyan lehetett fiatal plébánusként egy ilyen Tenke nagyságú községbe, közösségbe működni?
Tessék nézni, én megvoltam ezzel szokva, miért, bár tiszta katolikus községből származtam, Csanálos, a szülőhelyem az is tisztán katolikus, de előtte már a tanügyben voltam 6 évig, 50-től 56-ig, a tanügyben működtem, Szentjobb. Ott adtam elő orosz és magyar irodalmat. Meg hát mellette nem volt elég tanerő, mellette még például számtant, algebrát, azt is tanítottam, és szeretem ott lenni. Nagyon jó tantestület volt, nagyon összefogtunk, nagyon együtt dolgoztunk, úgyhogy kérem szépen, nekem jó volt utána, mert már Tenkét úgy tudtam adminisztrálni, mint ahol már megszokott vagyok.
ismerős volt a,
ismerős,
a közösség,
igen. És főként a fiatalság is, és még főként az nagyon jó volt, hogy kérem szépen, mivel ketten voltunk férfiak csak, a többi mind női volt, tehát tanítónő vagy tanárnő, kérem szépen, a kultúrotthonnak én voltam az igazgatója. És mint kultúrotthon igazgató is, kérem szépen, a fiatalokkal már nagyon össze voltam nőve, mert hát akkor még nem volt ennyi rádió, televízió, mindenhol szórakozzanak az emberek, népszínműveket tanultunk be. Még ide bejöttem a Váradi Színházhoz, itt gépeltettem a titkárnővel a szövegeket, hogy ne ott körmölni kelljen, kérem szépen a fiataloknak. Nem tudom, a Falurosszát, meg hát így sorolhatnám, igen, a Sári Bírót, stb. Stb. Tehát már a színházzal is össze voltam nőve, és kapcsolatom volt. Úgyhogy így indult be, és azért hát Szentjobb mindig is kedves helyen maradt, ahol már a fiatalokat mind ismertem, és hát a templomba is együtt mentünk, ott is foglalkoztam velük, de abban nem tágítottam, és hallgattak rejem.
Ön lett hosszú esztendők után Nagyvárad első hivatalosan felszentelt római katolikus püspöke. A püspöki szentelésének a körülményeiről, hogyha beszélne nekünk egy kicsit.
Hát tessék nézni, meglepett, ugye, hát ki gondol arra, hogy tudom, aki a Váradi Egyházmegyének akkor az első ordináriusa volt, a dr. Dazgál István. Tehát nem volt püspök, mert az állam nem szentelte püspöké, ugye nem engedték meg, de viszont tudom mondani, ő egy olyan ember volt, és ezt nagyon jó elmondom, mert sokan tanulhatnak belőle, ő félig román volt, félig magyar a szülőkre vonatkozólag. Ugye az apja az román volt, az anya pedig magyar. De ő épp ezért egyiket se tagadta meg. Például az állam nem engedte, hogy magyar középiskolába iratkozzon, amiért Dazgál volt a neve, ugye, hát románosan írva. De tudom mondani, hogy ő annyira tartotta a fél magyarságát is, szóval azokkal is együtt érzett, hogy kérem szépen, például még a nevét is, bár ugye az S és C-vel kellett írni a Dazgált, de ő SZ-vel írta, és magyar K-val. Tehát ő ebbe is tartotta mind a kettőt, és mind a kettő felé, a papjai is, akárkik voltak, mind a kettő felé vonzódott. Úgyhogy ma is sok ilyen ember kellene, és látszik abból is, amivel köszöntött, mikor aztán ugye kineveztek később, kérem szépen püspöknek, ott is egy nagyon szép szöveget írt, az valahol nekem meg is van.
Püspöké szentelése miséjéről emlékszik-e valami akkori gondolatra, ami aztán elkísérte egész püspöki pályafutása során?
Hát kérem szépen, pont az ő sorai, de aztán van még egy híres dokumentumon, itt megemlítem, hogy annyira együtt dolgoztunk, például Heinök úr is később írt egy másik ilyen összefoglalót, ahol felsorolta, hogy addig még pap voltam, hogy miket csináltam, vagy később is, mikor püspök lettem, miben építettem, kezdve nem tudom, plébániától kezdve, templomok és különböző ilyen társadalmi épületek, ahol kezdve idősek otthona is volt, meg kultúrotthon, stb. Stb. Tehát én is mondjuk ilyen volt a befutásom. És tessék nézni, maga már a szülői nevelés, ugye. Nálunk az egy szinkatolikus község, ott keményen abban neveltek engem is, meg más gyermekeket is. Már reggel korán kimenni a mezőre, szóval imádkozzál és dolgozzál. És nálunk az volt, mikor harangoztak 12 órára, akkor az ember már futva ment hazafelé, mert ha az ember nem volt ott, mikor kérem ebéd előtt elimádkozták az urangyalát, akkor kérem szépen nem kapott ebédet. Akkor majd csak vacsorázott. Úgyhogy ez megszokott dolog volt, és a másik pedig ezen kívül legelső volt, mikor leültünk. Miről beszélt ma a pap? Így ellenőrizték, hogy ott voltam-e a misén. Ha nem tudtam elmondani, nem kaptam ebédet. Akkor azt mondják, te pimaszkölyök, hát te valahol máshogy csavarogtál. Ez mai napig is megmaradt, hála Istennek. Ennek nagyon örvendek. És hát ugye jó nevelőink is voltak, kezdve a Márton Áron püspök úrtól, kérem szépen, akik voltak teológiai tanárok, úgyhogy tudom mondani, áldom az Istent, hogy ilyen emberek kezébe kerültem, vagy később is, mikor kérem szépen, ide kerültem az egyház megyéhez, tenként ott voltam hosszabb ideig, 17 évig, utána jött Tasnád, ami hát ugye már egy fejlettebb kultúrájú, meg városi, de ott is volt viszont nagyon erős református egyház, ugyanolyan erős görögkatolikus egyház, és ortodox is valamennyi. Úgyhogy ott is megszoktam ezt a közös működést, közös gondolkodást, együttműködést, hogy úgy mondjuk. És ott is temetőt rendbehoztunk, ott is építettünk kápolnákat. Szóval, hála Istennek, a Jóisten mindig olyan helyre rendelt, ahol hát tudtam fejlődni, és ahol én is meg kellett tartsam nem csak a többfajta vallási közösséget, hanem kérem szépen a nemzetiségét is.
Vitathatatlan, hogy Nagyváradon ön rendkívül népszerű volt püspöki pályafutása alatt, tehát nem lehet letagadni, hogy önt az emberek rendkívüli módon szerették, és szeretik mindmáj napig. Önnek mit jelentett Nagyvárad és a nagyváradi katolikus és nem katolikus közösségnek ez a nyilvánvaló kimutatott rokonszenve szeretete?
Tessék nézni, hát természetes, hogy az ember ezt értékeli, ugye, és úgy veszi, mint kérem szépen, az elismerését mindannak, amit csinál. Hogy nem mondjak mást, például ugye, hogy a barokk palotát visszakapjam, hát 11-szer jártam meg Bukarestet, és vettem ott tárgyalásokon részt, meg hát nem csak a barokk palotát, ugye, hát még sok középületet, ugye, kezdve iskolától, meg kultúrotthonig, mindenütt próbáltam megállni a helyem, hogy még a kultúr és kultuszosztálynak, kérem szépen, aki volt a minisztere, még attól is külön kihallgatást kértem, hogy biztos legyek a dolgomban, hogy vissza fogom kapni. Például, hogy ahova majd megy innen a múzeumból a múzeum, hogy ott is ne akármilyen épületet kapjunk vissza, hanem külön meghívtam őket egy vasárnapi megbeszélés és ebédre, és kérem szépen, ismertem a mostani, akkor én még valamikor ott is jártam abba az épületbe. Miért? Mert váradi középiskolás koromban oda mentünk mi is sokszor lovagolni. Ott egy lovarda is volt, és oda mentünk. És akkor így már ismerős voltam, és tudtam, hogy az van legalább olyan nagy, mint a barokk palota. Tehát meg lehetnek elégedve. Hát persze, akik itt voltak, azok jobban örültek volna, ha itt maradnak.
Május 31-én megtartandó aranymisének vetületében mit üzen a nagyváradi hívőknek és paptársainak?
Én tudom mondani, hogy a paptársakhoz is a legnagyobb figyelemmel próbáltam lenni, és ha valamelyik mégis hát vétett valamit, kérem szépen, vagy a hívek jött panaszkodni, akkor ha csak nem volt feltétlen szükséges, tehát ami már a püspöknek kötelessége megtenni, akkor nem bántottam. Hát megmondom őszintén, úgy emlékszem, 3 papot függesztettem fel, hát szóval így próbáltam viszonyulni.
És a hívőknek, az egyszerű hétköznapi embereknek, akik közül valószínűleg nagyon sokan el fognak menni az ön aranymiséjére, nekik mit üzen?
Én ott nem kell elmondjam, mert kérem szépen, aki vállalta, ugye, hogy próbál majd jellemezni, a jakobinyi érsek úr, ugye, úgy tudom, hogy őt kérte meg a püspök úr, hát az nagyon jól ismert, úgyhogy azt hiszem, én ahhoz hozzátódásul nem kell tegyek semmit.
Köszönöm szépen.
Kérem szépen.
Beszélt a családjáról, arról, hogy hogyan imádkozott együtt a családdal. Kíváncsi lennék, hogy hogyan mondott igent a püspök atya a papi hivatására.
Engem nem küldtek a szülők. Tehát nem a szülők küldtek. Én akartam menni. Ugye én kértem, ők nem is tudták azt otthon, hogy én kértem ugye annak idején a Márton Áron püspök urat, és abból is látszik, hogy a püspök ural is milyen, hogy így mondjam, milyen intim kapcsolat volt, tehát milyen bizalmas, hogy kérem szépen, a Márton püspök úrnak, amikor a Székesegyházba tartotta a miséjét, mindig én voltam, kérem szépen, a könyvkezelője, a Librifer. Ezt nagy kitüntetésnek tartottam, ugye. Már azért is, mert hogy váradi voltam, ugye, hogy nem egy székelyt, hanem kérem szépen egy váradit fogadott Libriferjének. És míg ott voltam a teológián, meg is tettem.
Hogyan tekint Márton Áron püspök atyára, hiszen ő volt az, aki pappá szentelte? Mi az, ami megmaradt az ő életpéldájából? Mi az, amit a papi hivatásában magával nézni. Hozott?
Igen, hát az hosszú lenne elmondani. Annyit tudok mondani, hogy mikor felszenteltek bennünket, én voltam, aki köszöntöttem az egész közösség nevébe. És ezt is kitüntetésnek vettem a püspök úrtól. Miért? Mert ugyanakkor, mikor hát mi is voltunk váradiak, akkor keten, a székelyek pedig hát sokkal többen, hogy mégis engem fogadott Libriferjének, és sokszor, mikor órák után ő kiült a kertbe, volt ott neki egy kis ilyen kerti filegóriája, akkor is, meg órákon, amiket mondott, az annyira bennem maradt, hogy én egész életemben őt próbáltam utánozni ebben.
Visszatekintve az elmúlt évekre, az elmúlt 50 évre, mi az, amiért a püspök atya hálát szeretne adni a jó Istennek?
Szóval engem annyira segített, és sok mindenbe. Én megmondom őszintén, hát ez ugye szokás, hogy a bazilikában az ember hálát adjon. Én legszívesebben azt csináltam volna, hogy adjak hálát egyedül, mert egy ilyen ünnepségen, hát jó, az is szép, de ilyen ünnepségen az ünnepélyességgel, meg annak a rendezvényeivel az embernek elvonódik a figyelme a lényegtől, hogy tulajdonképpen csak térdeljen le és adjon hálát.
Püspök atyának a papi hivatása során mi az, ami a legszebb emléke?
Hát a fiatalokat nagyon szeretem, mondom, össze voltam velük nőve, és kérem szépen, rengeteg vendégszereplésen mentünk a környéken, ahova hát mindig elvittem őket, és tudják mondani, nem felülről kezeltem őket. Abból látszik, hogy annyira ragaszkodtak hozzám, hogy mikor a szereppróbák voltak a kultúrotomba, ugye. Akkor, hát Szentjobban mindenkinek volt pincéje, ott tartják a bor, nem pedig haza. Akkor, na most menjünk azért inni egy-két pohár bort. És ha nem mentem velük, mert mondjuk hát fáradt voltam, vagy mi, azt mondták, a következő szereppróbán akkor nem leszünk itt. Tehát velük kellett tartsak, ha akartam, ha nem. És ezt nagyon értékelem bennük.
És gondolom a püspök atya is jól érezte magát a fiatalokkal.
Há, hogyne. Szóval nem tudtam olyat mondani, vagy hogy hova menjünk, ahova nem jöttek szívesen velem.
És püspökként mi az, amire szeretettel emlékszik vissza a püspöki szolgálatában?
Itt sok mindent lehetne mondani, de mondom, leginkább arra emlékszem, hogy mindenkivel szembe, papjaimmal szemben is, ugye, ameddig lehetett, mindenben elnéző voltam. Csak már mikor valaki olyan szemtelen volt, akár a híveivel szembe, akár velem szembe, akkor az ember azért kénytelen volt fogadlatosítani, ugye valamit, mert hát az kötelessége volt.
Végezetül mi az, amit a Mária Rádió hallgatóinak szeretne üzenni, illetve úgy azon papoknak is, akik talán a rádió hullámhosszán hallgatják ezt a műsort?
A Mária tisztelet is nagyon előre haladott volt. Például a templomunkban, hát az oltárnak a nagy képe az a Szent Keresztnek a felmagasztalása volt. Tehát azt ábrázolja, mikor megtalálták a Kálváriának a keresztjeit, ugye, és akkor nem tudták vajon melyiken feküdt Krisztus. És akkor egy halottat érintettek hozzá, és mikor ahhoz érintették, amelyen Krisztus volt, akkor a halott magához tért. De ezen kívül pedig az oltárunknak az egyik oldalán a szűzanya van, amint kérem szépen az édesanyja tanítja. Az édesanyáknak milyen szent kötelessége, kérem szépen, foglalkozni a gyermekeikkel.
A rádió hallgatóinak mit tetszik üzenni?
Én csak azt tudom üzenni, míg az ember, kérem szépen, tud ragaszkodni a Jézusnak az édesanyához, tehát a szűzanyához, addig nem veszett el. Mert kérem szépen, jusson csak eszünkbe, hogy kérem szépen, a kereszt alatt, kérem szépen, mit mondott Jézus? Íme a te fiad, íme a te anyád. Ugye? Tehát Krisztus volt az, aki egymásnak a szeretetébe ajánlotta a szűzanyát, a szűzanyának a gyermekeit, mert azt jelenti, hogy a szűzanya mindenkinek a közös édesanyja.
A szűzanya édesanyai áldását és oltalmát kérjük továbbra is a püspök atyára, és köszönjük szépen mindazt, amit a hívek értett, és a Jóisten áldja meg, hallgatóinkat pedig kérjük, hogy imádkozzanak a püspök atyáért.
Köszönjük szépen, ez nagyon rám fér, mert teszik látni, nem panaszkodom, pedig most is állandóan kezelnek. Miért? Mert annyi jót kaptam életembe, és hát ezt magamtól soha nem tudtam volna elérni, ha nem ilyen pártfogóim vannak, mint elsősorban a szűzanya. Mert itt a világon Krisztus feláldozta magát, de a szűzanya az, aki úgy érzem, hogy mindannyiunkért, és ebben a mindannyiunkban én is benne vagyok.
Köszönjük szépen, püspök atya!